A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. Teljességre hangolva című műsorunkban ezekről a sémákról beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Műsorunkban mindig a budapesti MOM kulturális központbeli kedd esti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk, így teszünk most is, mikor egy új sémáról, az elismerés hajszolás sémáról beszélgetünk. De mielőtt ezt megtennénk, és elmerülnénk ennek a sémának a kialakulásában, működésében, arra kérlek összegezd, hogy miként is alakulnak ki a sémák, és ezek hogy hatnak a felnőtt korra, a társkapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra, emberi viszonyainkra?
Egészen biztos, hogy sokféle sémáról lehetne beszélni. A sémák tulajdonképpen belső mintázatok, belső alakzatok, amelyek négy részből állnak, gondolatokból, érzésekből, testi, fizikai állapotokból, amelyek nyilván összefüggésben vannak a gondolatokkal és az érzésekkel. Például, hogyha valaki túlnyomó rész negatív érzéseket él át, szorong és szomorú és csalódott és aggódik és féltékeny, akkor nagy valószínűséggel ehhez kapcsolódó gondolatai lesznek. Nem vagyok jó, nem szeretnek engem, mindig elutasítanak, úgyse fogok megfelelni a másiknak, úgyse fog szeretni, úgyse tudom megcsinálni. Hogyha sok negatív érzés van, sok negatív gondolat van, ehhez már idővel fizikai, testi állapotok, tünetek fognak rendeződni. Mindez pedig azzal egészül ki, hogy amikor már az életet valahogyan élem meg, valahogyan érzem, valahogy vagyok benne a világban, meg a saját bőrömben, meg az emberi kapcsolatokban, tehát már vannak meghatározott rám jellemző és a sémára jellemző érzések, gondolatok, testi, fizikai állapotok, akkor egészen természetes, hogy az emlékeink is a meglévő, már jól begyakorolt állapotainkhoz igazodnak, vagyis szelektáljuk az emlékeinket. Tulajdonképpen nem is tudatosan, hanem nem tudatosan, de már csak azokra az emlékeinkre figyelünk, már csak az van előtérben, ezekre utalunk vissza mondjuk, amikor a saját élettörténetünket mondjuk, amelyek a séma logikájának felelnek meg, amelyek tulajdonképpen hogy is alakulnak ki? A sémák, amiről mi most beszélünk, negatív sémák, gyerekkorban kialakuló negatív sémák, vagyis az életet akadályozó sémák, és amikor kialakulnak, akkor tulajdonképpen egy természetes folyamat részeként formálódnak bennünk, vagyis valamilyen élet tapasztalattal bírunk, valamit átélünk, ez az átélés lehet például egy egyszeri, nagyon-nagyon erőteljes élmény, de lehet 15 éven keresztül folyamatosan fönnálló tapasztalás. Na már most a gyerekkorból hozott és átélt élményekre egészen természetesen valahogyan válaszolunk, azt is lehetne mondani persze, hogy a lelkünk valahogy válaszol, a pszichénk, a testünk valahogyan válaszol, nem mindig tudatos ez a válasz, hanem hát valahogyan reagálunk rá, és tulajdonképpen megtanuljuk az életből azt, hogy lehet-e bízni, vagy nem lehet bízni, hogy alkalmas vagyok-e az életre, vagy nem vagyok alkalmas, hogy mindenképpen kell nekem egy ember, akibe kapaszkodjak, vagy nem, hogy a világ megbízható hely, vagy nem, hogy magamat szerethetem-e, vagy nem, és a többi, és a többi. Hát amikor a séma kialakul, akkor tulajdonképpen valamilyen reális élményt élek át, ott és akkor érthető és logikus, például engem következetesen nem szeretnek, a szüleim nem törődnek velem, nem gondoskodnak rólam, szükségleteimre nem figyelnek, ha szólok is valamiért, akkor rögtön lenyomnak. mit fogok ebből megtanulni? Hogy nem vagyok fontos, nem számítok, hogy nem vagyok értékes. Hát amikor ezt megtanulom, akkor tulajdonképpen abban a szűkös élethelyzetben és világban gyerekként a szüleimre utalva joggal jutok el erre a mondjuk így következtetésre egy belső élmény alapján átszőtten, hogy hát látnivaló nem vagyok fontos, értékes és a többi. Igen ám, de ez a tapasztalat bennem lenyomatot kelt, vagyis sémát. És ezt a lenyomatot felnőtt korban is élő és eleve módon hordozom magammal, és ez a séma ott is mondjuk így hatékonyá válik, bekapcsol, működik, meghatároz engem, amikor tulajdonképpen már szeretnek. Vagy amikor már egy másik helyzetben vagyok. Fölismerhetném, hogy értékes vagyok, vagy fölismerhetném azt, hogy megbecsülnek. De a séma ezt nem engedi meg, mert hatást gyakorol rám. Ezért tulajdonképpen a sémák, mikor kialakulnak, segítenek megismerni a világot, később pedig a világ megismerésének az akadályává lesznek.
Negatív séma, az elismerés-hajszolás séma, amivel mai adásunkban kezdünk el foglalkozni. Mi jellemzi ezt a belső mintázatot? Hogy működik a belső logikája?
Tulajdonképpen itt két nagy csoportra oszthatnánk azokat, akiket jellemez ez a belső világ, de a logikája közös. Akármelyik csoportról is beszélünk. Ez pedig az, hogy kívülről várok valamit. És az a gondolatom ehhez, hogy ha azt kívülről megkapom, amit várok, és ami nagyon fontos, és ami nélkül nem tudok élni, akkor lehetek jól, és ha kívülről nem kapom meg ezt a valamit, akkor semmiképp se lehetek jól. Mi is ez a két csoport? Az egyik csoport elemi alapvető értékekre vágyik, azt mondja, muszáj, hogy szeressenek. Nagyon fontos, hogy elfogadjanak, hogy megbecsüljenek, hogy értékeljenek, hogy a tiszteletüket, az elismerésüket én felém kifejezzék, hogy észrevegyenek, hogy méltányoljanak, hogy ember számba vegyenek. Ez tulajdonképpen rendben is van. De persze, hogy vágyunk erre. Normális belső késztetésből élő emberben ez mind természetszerűen ott van. Csak hogy egy séma logikája szerint nem egyszerűen csak ezt a késztetést éljük át, hanem az van bennünk, ha nem szeretnek, végem van. Ha nem becsülnek meg, ha nem értékelnek, ha nem törődnek velem, ha nem méltányolnak, és a többi, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, és ráadásul akkor nem lehetek jól, nem lehetek boldog, akkor nem tudok úgy élni, ahogyan szeretnék. Ezért tehát nem azzal fogok törődni, hogy kifejezzek magamból valamit, hanem a figyelmemet az köti majd le, mit kell csinálnom ahhoz, hogy te szeress engem. Hogy kell beszélnem ahhoz, hogy te megbecsülj engem? Mit kell reagálnom bizonyos helyzetekre, hogy te aztán méltányolj engem? Ez az egyik. A másik pedig, amikor nem szeretetre, megbecsülésre, értékelésre vágyom, hanem ettől egy lépéssel már távolabb vagyok, sikerre, népszerűségre, hírnévre, elismertségre, lájkokra vágyom. És ugyanaz a logika megismétlődik, csak a kör más, amiben mozgok, a logika ugyanez, ameddig nem vagyok sikeres, nem lehetek boldog. Ameddig nem vagyok népszerű vagy hírneves, ha nem rólam beszélnek, ha nem vagyok én elől, akkor az egy katasztrófa, így nem fogok tudni élni. És ezért tulajdonképpen nincsen belül szabadság, mert vagy mindent elkövetek azért, hogy szeressenek, mert azt gondolom, hogy mindenképpen valamilyennek kell lennem ahhoz, hogy szeressenek, vagy pedig mindent el kell követnem ahhoz, hogy sikeres legyek, és hírnevem legyen, mert ha ez nincs, akkor úgy nem fogok tudni élni.
Így soha nem elég a like. Mindig csak arra törekszünk, csak az buzdít bennünket mindenféle tevékenységünkben, hogy minél több elismerésbe söpörjünk. Mi akarunk lenni a legjobbak az osztályban, a munkahelyünkön, a társkapcsolatunkban, a házastársunkkal szemben.
Igen, vagy vegyék észre, hogy szép vagyok, vegyék észre, hogy okos vagyok, vegyék észre, hogy jobb vagyok a többieknél, hogy szebb vagyok a többieknél, ügyesebb vagyok a többieknél. De az a szerencsétlenség ebben a sémában élő embernek, hogyha megkapja, sincsen tőle jól. Hiszen ő belül nem él azzal a meggyőződéssel, hogy szerethető, ezért várja kívülről. Ő belülről nem él azzal a meggyőződéssel, hogy értékes, ezért muszáj neki sikeresnek lennie. Valamiképpen az egész élete egy vesszőfutás, valaminek a bizonyítása mások révén, de ráadásul valami olyasminek a bizonygatása, ami van. Ami ő maga, vagyis hogy értékes és szerethető. De mert amikor valaki megsebződik, tulajdonképpen pont ebben a meggyőződésében sebződik meg, hogy szerethető és értékes, és ezért egy életen keresztül keres valamit, ami pedig benne van.
Minden sémára háromféleképpen reagálnak azok, akik azzal a sémával élnek. Az első talán az, amikor belevetem magamat abba a sémába, és odaadom magamat neki.
Igen, pontosan így van, amikor lehet, hogy nem is látok rá. Hát azért is vagyok benne, mert föl sem merül, hogy ez egy séma. Hát én így működöm, én ilyen vagyok, ez az alkatom, vagy a természetem, mondhatja bárki, hogy én ilyen vagyok, én már csak ilyen vagyok. Tehát hogy is változnék meg, mikor én már csak ilyen vagyok? Miközben pedig arról van szó, hogy ha nagyon korán alakul ki a személyiségfejlődés szempontjából egy séma, akkor amióta az eszemet tudom, olyan vagyok. De nem csak olyan vagyok, sokkal több vagyok. De ahogy visszagondolok, hogy az emlékeimet is szelektív módon rendezem össze, ezért aztán azt mondom, hogy amióta az eszemet tudom, ilyen vagyok, miközben annál több is vagyok. De valóban így van, ahogy mondod, hogy bele merülve a sémának a logikájába, tulajdonképpen minden késztetésem, magatartásom elsősorban arra irányul, hogy hatást keltsek, hassak a környezetemre, és elismerést kapjak tőlük. Az elismerésnek pedig vagy azt a részét, hogy szeressenek, és így ismerjenek el, mint szerethetőt, vagy mint sikerest és olyan valakit, aki valami jó teljesítményt tudott nyújtani, és ilyen értelemben ismerjenek el.
Tehát akkor pozitív hatást szeretnék kiváltani, az nem elég, csak hogy beszéljenek róla, még hogyha negatív kontextusban is?
Hát, azt lehetne mondani, hogy ideig, óráig elég lehet, de csak egy egészen minimális ideig. Ugye, ahogy szokták mondani, hogy mindegy, hogy mit írnak rólam, csak írjanak rólam. Igen, de ez tulajdonképpen ennek a sémának már egy katasztrofális végkifejlete, mikor már az sem számít tulajdonképpen, hogy mit írnak, vagy hogy miért írnak rólam, hanem már csak az, hogy írjanak rólam. Tehát látnivaló, hogy ez egy folyamatnak már szinte az utolsó állomása, amikor valaki teljesen elvesztette a lába alól a talajt, és már csak azon a szemüvegen keresztül tudja látni magát, ahogyan mások látják őt.
Akkor valamilyen szempontból ez a séma pozitív is lehet, hiszen jó dolgokat kell, hogy tegyek, hogy pozitív visszajelzés érkezzen felém.
Igen, ez egy nagyon fontos felvetés. Valóban így van. Tehát tulajdonképpen, aki ezzel a sémával rendelkezik, éppenséggel elkezdheti alakítani saját magát, önművelés, önnevelés, személyiségfejlesztés azért, hogy mások joggal szeressék őt, vagy joggal mondják azt, hogy ezt az embert könnyű szeretni, vagy ővel akarok élni, vagy vele szeretnék dolgozni, vagy de jó, hogyha ő lehetne a barátom. Ebből a szempontból tehát ez az irány, vagy a törekvés, az lehet nagyon értékes, és abból jó dolgok is jöhetnek ki. Ezt nagyon fontos, hogy elismerjük. Sőt, tulajdonképpen még az is lehetséges, hogy valaki mondjuk a teljesítményei, az eredményei, vagy mondjuk, ha éppen van, a sikerei révén, valahogyan az ön becsülésének is az egyik forrásához el tud jutni. Hát hogy ne volna akkor ebben nagyon sok értékes és jó? Mindennek azonban az árnyéka az, ha éppen nem sikeres. Vagy ha éppen valaki ő felé a szeretetét nem fejezi ki, akkor kezd a talaj megremegni a lába alatt. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, és ha az önbecsülés felől fogalmazunk, akkor akik így vannak, hogy kizárólag akkor becsülik magukat, ha teljesítményeket érnek el, és azt mások értékelik, őket nevezzük kényszerteljesítőnek. Tehát lehet, hogy nagyon eredményes a munkájában, mondjuk így, hogy szokták mondani, sokra viszi, az is lehet, hogy nagyon sok barátja van, ezt is így szokták mondani, bár valószínű, hogy az embernek nincsen nagyon sok barátja, legfeljebb ismerősei, vagy jó akarói, de ez neki tulajdonképpen nem elég. Ettől ő még nincsen jól.
Egy sémára úgy is lehet reagálni, hogy ellene teszünk. Az elismerés hajszolás sémánál, ha így tesz a sémával élő, akkor mit látunk, hogy cselekszik?
Itt tulajdonképpen két irány is lehetséges, az egyik, amikor konkrétan ellene teszek, a másik, amikor még csak el akarom kerülni azt, ami a sémának a logikája. Talán a másodikkal kezdeném, hogy mit jelent az, hogy el akarom kerülni. Például folyamatosan a visszajelzésekből, meg az önismeretem révén kezdem megsejteni azt, hogy milyen őrültség ez, hogy bekerülök egy társaságba, és abban a pillanatban azt nézem, hogy ki az az idegen, akit még nem ismerek, és nekem el kell nyernem az ő tetszését, oda kell mennem, azt muszáj azt látnom, hogy fölfigyelt rám, hogy értékesnek lát, muszáj. És mikor ez lejátszódik velem nem egyszer, nem kétszer, akkor azt mondom, hát ez egyszerűen elviselhetetlen. Hát nem esik ez jól. És azt mondom, inkább nem megyek el a bálba. Inkább nem megyek el a partira, nem megyek el a buliba, inkább nem megyek el a barátaimmal, vagy akár a munkatársaimmal semmilyen helyre, amikor ők összejönnek a munkán kívül. Nem. Mert el akarom kerülni azt a helyzetet, amelyben kiszolgáltatottnak érzem magam, és az a tapasztalatom, hogy beindul a séma, és a séma logikája eluralkodik rajtam. Ilyenkor tulajdonképpen kerülni fogom mindazokat, akikkel kapcsolatban egyébként éreznék indítatást, hogy szeressenek, vagy elfogadjanak, vagy megbecsüljenek. Na most a másik terület, ez a harmadik lehetséges válasz, a séma logikájából kiindulva, a cselekvés területén, ez pedig az, hogy túl kompenzálom a sémám logikáját, és akkor például kifejezetten azok, a személyekkel kapcsolatban, akiknél vágynék arra, hogy ők elismerjenek, próbálok úgy tenni, mintha nem érdekelne. De ha még tovább megyek, akkor pedig kifejezetten akár meg is botránkoztatom őket. Vagy valami olyasmit teszek, hogy kiváltsam az ellenérzésüket, az ellenkezésüket, vagy a nem megbecsülésüket, a lenézésüket, vagy az ellenállásukat. És akkor tulajdonképpen akármilyen furcsán is hangzik, bizonyos szempontból megnyugszom.
Amikor a sémával élő elkerüli, illetve a séma ellenében tesz, túlkompenzál, akkor valamiféle rálátása van a saját sémájára? Tudattában van a sémájának, vagy csak tudja, hogy ez nekem rossz, és akkor ezért így vagy úgy tesz?
Általában nincs rálátásunk, de aztán idővel ez a rálátás megszülethet, de ha csak rálátok valamennyire, és ez pusztán csak egy fölismerés, akkor ez még nem lesz elég. Mert akkor még gondolhatom azt, hogy én ilyen vagyok, vagy hogy ezzel vagyok megverve, vagy hogy a sors ezt a lapot osztotta nekem, vagy még szíthatom magam ezért, hogy én ilyen szerencsétlen vagyok, vagy nyomorult vagyok, bezzeg másoknak sokkal könnyebb. Tehát tulajdonképpen ráláthatok, mint jelenségre, de nem biztos, hogy a jelenséget jól értelmezem. És valóban tudom is, hogy mi játszódik le bennem, vagy egyszerűen csak le tudom írni, hogy mi történik velem.
Ugye minden séma már a felnőtt korunkat erősen befolyásolja, de a gyermekkorban alakul ki. Az elismeréshajszolás séma hogy alakulhat ki gyerekkorban?
Mondanék egy-két lehetséges családi hátteret, összefüggéseket. Az első például nagyon gyakori. Szülők a saját személyiségük részeként, annak meghosszabbításaként észlelik és képzelik el a saját gyerekeiket. Ebben van realitás abból a szempontból, hogy a legszorosabb kapcsolataink, a számunkra legfontosabb személyek, mert hogy társas lények vagyunk, Ezért tulajdonképpen az önmagunkról alkotott képünknek és az önazonosságunknak a részeivé válnak. Ilyen értelemben logikus, hogyha egy édesanya magáról elkezd gondolkozni, akkor a gyerekeivel együtt gondol magára. Ez tehát ebből a szempontból természetes. Igen ám, de itt egy további lépés is megtörténik. Ez pedig az, hogy miközben így látom magamat és a gyerekeimet egyben, egyáltalán nem látok határokat, ami köztem és a gyerekeim között van. Márpedig az is a realitás része, hogy én vagyok, te vagy. Én ez vagyok, ő az, engem így hívnak, őt másképpen hívnak. Én nem vagyok teljesen ő, és ő nem teljesen én. Igen ám, de nagyon sok szülő ezt a határt nem látja, vagy nem jó helyen látja, nem a reális helyen látja. Ezért tulajdonképpen az történhet, hogy a saját maga életének a kiterjesztéseként fogja föl és látja a saját gyerekét, és ezért folyvást olyan elvárásokat támaszt felé, ami tulajdonképpen nem a gyerekről szól, nem az ő szükségleteiről, az ő tehetségéről, alkatáról, bármiéről, hanem a szülő eddig meg nem valósított álmairól, elképzeléseiről, amit a gyerekeiben és a gyerekein keresztül akar megvalósítani. Ezért egy gyerek azt tanulja meg, hogy ő úgy, ahogy van, nem értékes, nem fontos, nem számít, neki mindig valamilyennek kell lennie. Esetleg nagyon pontosan megmondják a szülők, hogy pontosan milyennek kell lennie. És akkor a szülő elégedett, a gyerek pedig megsérül.
És mi történik akkor, amikor mondjuk a szülők nem törődnek a gyermekkel, elhanyagolják, nem szeretik?
Ez lehet egy másik út. Például az történik, hogy egy gyerek, aki vágyik a szeretetre, hiszen erről beszéltünk, hogy ami a séma alapjában van, ez egy teljesen természetes dolog. Az egyik, hogy szeressenek, a másik, hogy értékeljenek, vagy hogy eredményes tudjak lenni, gyümölcsöző életet éljek. Igen ám, de ha egy gyerek rendelkezik valamennyi erővel, én erővel, valamennyi képességgel, akkor meg lehet benne az a természetes indítatás, hogy azt mondja, hát a szüleim nem törődnek velem, biztos valamit másképpen kell csinálnom. Biztos valahogy szebbnek kell lennem, vagy ügyesebbnek kell lennem, vagy jobban föl kellene hívni magamról a figyelmet, hogy akkor tényleg már most törődjenek velem. És milyen érdekes, hogy egyébként a személyiség fejlődés szempontjából ennek a gondolatnak is nagy realitása van, hogy egy gyerek azt gondolja, még ha nem is tudatos maga számára ez az egy-egy gondolat, hogy hát nekem szükségem van arra, hogy a szüleim fölfedezzenek, rám nézzenek és törődjenek velem, mert hiszen egy gyerek vagyok, aki kiszolgáltatott és erre szorul. Tehát tulajdonképpen mindent el kellene követnem azért, hogy ők mégiscsak törődjenek, észrevegyenek és figyeljenek rám. Tehát nem lehetek akármilyen. Minden erőmmel arra kell összpontosítanom, hogy milyennek kellene lennem ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyenek és törődjenek velem, mert akkor kapom majd meg tőlük azt, amire szükségem van. És egy gyerek esetében ez logikus, hogy ténylegesen akkor fogja megkapni a számára szükséges dolgokat, ha néhány felnőttőt észreveszi.
Tehát mind a kettő odafut ki, hogy a gyermek nem adhatja önmagát.
Igen, nem adhatom önmagam, hát még ez tulajdonképpen, te nagyon jó indulatúan mondtad ezt, igen, nem adhatom önmagam, de ennek előtte még az van, nem is lehetek önmagam. Tulajdonképpen már azok a lépések is akadályba ütköznek, hogy egyáltalán kialakuljon, létrejöjjön valaki, aki magára így tud tekinteni, vagy önmagát úgy tudja megélni, hogy valaki vagyok.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.